lesz. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A régi Bécs. Kedves hallgatóink, Ódor László műsorát hallják.
Köpcös, kövérkés alakú határőr megáll a lépcsőn és int. Nem készséges, távolról sem barátságos, mosolynak nyoma sincs az arcán. Mozdulatával nem fejez ki örömöt. A szegény, küszöbön toporgó rokonnak intünk így, hogy ha már itt vagy, tér beljebb. S már fordul is vissza üvegfalú irodájába, anélkül, hogy egy pillantásra is méltatná a feléje nyújtott útlevelet. A határállomás Nikelsdorf mögött egy csapásra megváltozik a földi világ. Élénk színű mezők között asztalsíma út kanyarog, nagy ablakú házak kísérik. Tágas, zöld kertekben állnak, s a házak és az út aszfaltszalagja közötti sáv is gondosan rendezett, tiszta, ápolt. A cégtáblákon még föl-föl villan egy magyar fölirat, s itt-ott a piros-fehér-zöld is, mintha búcsút intene. De ezen az úton nem tudok elbúcsúzni. Cenki kastélyából Széchenyi István egy nap alatt ellovagolt abba a városba, amelyek kurta 70 kilométeres oldalút végén vár. Magyar embernek mindenképpen önmagára ismeréssel, új öntudatra eszméléssel. Közép-európai tudatra ébreszti ez a széles sugárutakkal, pazar palotákkal ékes, és rejtett zegzugos utcákkal bujdokló város, mely történelmében magyar is, s nem csak azért, mert közép-európai.
A régi Bécs.
A régi Bécs születésétől fogva a nemzetiségek városa. Kultúrák mezsgye vidékén teremtődött a rómaiak egykori határmenti katonai táborának védőfalai között és fölött. Innen ered a latin Vindabonából a német neve. A magyar Bécs szó pedig éppen úgy a szláv sütésre kemencére, s az ebből kialakuló régi magyar barlang szóra vezethető vissza, mint Pest település neve. A bécsiek mosolyogva mesélik, hogy egy svájci eredetű család, az aargaui Habsburg fiai vetették meg országuk alapjait. S mi magyarok csöndben hozzáfűzhetjük, hogy az alapító uralkodó Rudolf eleink segédletével diadalmaskodott a morvákon, s került trónra 1273-ban. Osztárihi akkor persze még pici ország volt. A mai Ausztriának mindössze két tartományára terjedt ki. Megtette ütköző zónául az egymásnak feszülő két nagyhatalom a németek és a magyarok között. Akkor már 100 éve állt, magvában legalábbis, a híres Hofburg, mely később a Habsburg birodalom jelképe lett. A bábenbergi második Henrik alapította. E hercegek udvarában évtizedeken át fennen virágzott a középfelnémet líra gazdag ága, a minezengerek művészete. Itt kezdte működését, Reimár tanítványaként, a német középkor legnagyobb szerelmi és politikai költője, Walter von der Vogelweide, míg heves mérmérséklete, tomboló életkedve szembe nem fordított a mesterével, s attól fogva bolyongás, hontalanság és keserűség volt az élete. A pápaság elleni kritika és a viszonyok miatti kesergés a lírája. Az elmúló jó világot siratta, a fiatalság romlásán kesergett 800 évvel ezelőtt.
Ójaj, hogy élnek itt most az ifjú emberek! Bűnbánat nincs szívükben, s mind gondok közt remeg, és mind aggódik folyton. Így élni jó talán? E bús világban látom, senki sem vidám. Nincsen tánc, sem ének, gond marta szerte szét. Keresztény ember még így gyászosan nem élt. Az asszonyok fejéke régen nem ragyog, paraszt gúnyát viselnek büszke lovagok. Araggal írt levélben intett meg minket Róma, örömünk nincs, s a bánat oly szívet szaggató ma, hogy teljesen kifáraszt, jól éltünk hajdanán, s most, mintha régi kedvünk búra váltanám. Az égi vadmadár is bánatos felettem. Csodálható-e hát, hogy én is csügget lettem? S mit mondtam, vén bolond, most sok bajom között, aki gyönyörben él itt, mennyekben lesz száműzött, örökre már, ó jaj.
Bizony így megkeseredett az a hang, mely ifján oly híres szenvedéllyel szárnyalt a hársak alatt fű ágynyomot hagyó szerelemről. De Bécsről végig odaadással szólt. Nem volt szebb udvar hajdanán, írta róla, s benne saját életére is, mint álomvilágban és jólétben töltött évekre emlékezik. Arany, mén, köntös, drága fajta, ez mind enyém volt, írta. Walter von der Vogelweide mindig udvarokról és dinasztiákról beszélt. Az európai nemzetek tudatába is csak századokkal később került bele a nemzet, az elkülönülés és az összetartozás tudatának fogalma. Bécsbe, Ausztriába, még a reformáció után is csak nagy-nagy késéssel érkezett meg. Nem csoda, hiszen 1806-ig évszázadokon át Habsburgok ültek a német államocskák közös császári trónján. A történelmi térképre visszarajzolt Ausztria külön közös tudatára semmi sem adott volna addig okot. Igazul mondta Kossuth Lajos, Ausztria nem nemzet, csak uralkodás. Németek voltak az osztrákok, csak a Habsburg házhoz éppen szorosabban simuló földek németjei. Stefan George még a század előn is így dohogott. Osztrák irodalom épp oly kevéssé létezik, mint porosz vagy bajor. Egy ausztriai költő vagy megáll a lábán német költőként, vagy egyáltalán nem költő. A sok nemzetiségű monarchiában németnek számított, aki németül beszélt. A Weimári köztársaság idején aztán, hiába szerettek volna németek lenni, elszakította őket Németországtól a békeszerződés. De az iskolában betéve fújták a gyerekek, hogy mi osztrákok, németek vagyunk. Igazából csak 1945-ben a történelem szorításában született meg az osztrákság, mint közösségi tudatfogalom. A különválás előjelei persze már korábban is mutatkoztak. Először a napóleoni ágyuk fényénél lehetett észrevenni, hogy a németségnek mind nagyobb része fordítja tekintetét az ausztriai Habsburgokról a porosz királyság felé. Ennek felismerésétől kezdett ébredezni az osztrák öntudat. Az osztrákoknak van hazájuk, amit szeretnek, s van okuk rá, hogy szeressék, írta a magyar reformkor legjelentősebb osztrák kortárs költője Franz Krillparzer. Fölbomlóban volt a dinasztia békéje, melyre még a következő század elő boldog béke idejéből is nosztalgiával gondolt vissza a bécsi ember, mint Hugo von Hofmannsthal az 1760-as évekre, ahogy verse címében mondja, a régi Bécsre.
Tiszafák és sok magas rács, címerek avitt aranya, csillogó szfinx a sűrűben, kordul a kapu, s csikordul. Álmosító vízesések, álmosító bús tritónok, rokokó, porlepte, édes. Nézd, ez Canaletto Bécse, 1760-as Bécs. Barna, zöld, szelíd tavacskák, sima párkány, sima márvány, s hajráznak, mint vízilányok, az arany s ezüst halacskák. Módosan nyírt pázsit alján a karcsú leandereknek hercigül egyforma árnya. Ágak boltáboltozódnak, ágak fülkévé feszülnek, és feszes szerelmi párra, hősre és hősnőre várnak.
Abban az időben, melyről Hofmannsthal verse szól, még a középkori erőt falai övezték a várost. A túlsó oldalon pedig a Dunában tükröződtek a falak s a szélső házak. A dinasztia nyugalma és biztonságérzete határozta meg a város légkörét, melyet egy-egy tartomány holmi lázadásocskája, apró csetepatik zaja nemigen zavart meg. Ha végigjárjuk az erdei forrás mellett az egykori malom és vadászkastély helyén épült Schönbrunni palota nyitott termeit, s bolyongunk a gondosan nyírt növényzetű part sétaútjain, beledermedünk, ahogy olvassuk. A tervek megrajzolásától számítva 19 év alatt készült el a hatalmas és pompás épület főrésze, s éppen 1713-ban, tehát pontosan a Rákóczi szabadságharc évei alatt épült, s nem említi egyetlen leírás sem, hogy a háború miatt épít vagy építő egy szempillantásra is megrendült volna díszpalota emelő szándékában vagy a munkában. Bécs levegőjében megfért az a nagyhatalmi naivitás és együgyűség, melyet a rossz indulat önhittségnek és ostobaságnak láthatott. De inkább megmosolyogni való a hatalmukba vetett bárgyú biztonsághit, ahogy a Metternich száján kicsúszott a szelíd kérdés, amikor a magyar ifjúság forradalmának hírét vette, dürfen sie das denn, tehát szabad ezt nekik csinálni? Valóban hitték a Metternichek, hogy konzervativizmusukkal a jót őrzik, s hogy a változtatásoknak józan elme semmi értelmét sem látja. A 48-as forradalmi hullám utáni csöndben, 1854-ben ezt írta a volt nagyhatalmú kancellár egyik grófi barátjának.
Az éjszakának született ellensége és a fénynek született barátja vagyok. Kicsiny különbséget látok a teljes sötétség és a félhomály között, mert ez utóbbiból éppen az éltető világosság hiányzik. Amerre csak nézek, ellentmondást látok a szavak és a tettek, a tisztességgel elgondolt szándékok és a megkezdett utak között. Nem tudtam felfedezni sok újat a meghirdetett újdonságok között. A dolgok a régiek, s egy idő után már azzal sem törődik senki, hogy új ruhába öltöztesse a régit. Olyan ez, mintha egy színdarab színészei egymás között fölcserélnék a szerepeket.
A fiatal Ferenc József ilyen igazi konzervatív újító volt. Erős kézzel nyúlt a régi városhoz, kitágítatta körülötte a tért egészen a bécsi erdő lábáig, lebontatta a belső város falait, s az így támadt széles sávra középületeket emeltetett. Így született a ring, a bécsi körút palota sora. Szemed gyönyörködtető látvány, mely a széles sétányon lépdelő ember két oldalán, mint két fríz sor elvonul, az operaháztól a túloldali votív kirchéig. Nem csoda, hogy a frissen épített bécsi körút szépsége megigézte az Egyesült Budapest városatjáit és építészeit is. Így aztán 20 évvel később Pest városfalait szintén lebontatták. De itt soványabb volt a fal, s nagyobb az építői sietség. Így a bécsinél keskenyebb lett a pesti kiskörút, s az egyetlen valamire való középület, mely ékesíti a Nemzeti Múzeum, az meg már ott állott a falbontás előtt. Bécs egy-egy épülete igézetével is hatott építészeinkre. Az operaházak vállalt rokonságán kívül be kell vallanunk, hogy országházunk elődje igazából nem is annyira a Temzeparti Westminster Palace, hanem a bécsi Rathaus. Steinl Imre sem titkolta ezt a példavételét, hiszen neves építész professzorától nem csak a neogotika szeretetét fogadta el, hanem azt a historizáló szándékot is, hogy a gotika homlokzatát összeházasítsa a reneszánsz kupolával. Amit Schmidt professzor, egy meghökkentően karcsú és egységesen szárnyaló, könnyed körtemplommal Bécsben meg is valósított. Ezt a példát követte a tanítvány, Steinl Imre a pesti Dunaparton. Így épült Bécs a ringen kívüli lakóváros abban a rohamos iramban, ahogyan a múlt század végén Közép- és Kelet-Európa városai Nyugat-Európa metropoliszai után lendültek, s teremtettek ők is óhatatlanul Janus arcú várost, A palotasorok mögött a nyomor negyedeivel, a nagyváros ajvilágát. Rilke imakönyvéből ezekre a fohászversekre írt saját hangján, saját stílusában fordításokat Kosztolányi Dezső, mintha a szegény kisgyermek panaszaiból olvasnánk.
Uram, a nagyváros oly rémítő. Itt minden szétzül, szerte széjjel. A legnagyobb is menedékhely. Nincsen vigasz, csak kín és kételj, s úgy elröpül fölötte az idő. Az emberek itt búsan tengenek a mély szobákba, bágyatag mozogva, félénkebben, mint a fiatal csorda, míg künn a föld piheg nagy darabokba, de ők nem tudják, s élnek csüggeteg. A gyermekek itt ablaklépcsőn nőnek, s egyhangú árnytól bús pici szívök, és nem tudják, hogy künn az ébredő reg dallal, virággal köszön a mezőnek. S oly szomorú gyereknek lenni ők.
Nehezen viselte el a nyugalomhoz szokott császárváros a kapitalista nekilódulást. Nehezen viselte el, hogy bizonytalanság is létezik, s hogy a kulisszák mögé és közé mindenki beláthat. Az üzletté váló sajtó szenzációra éhezett, s nem torpant vissza a Hofburg vagy Schönbrunn díszes kerítés bejáratánál. Mint a hirtelen növő kamaszon, a neurasztenia jelei mutatkoztak a városon. Nem véletlen, hogy 1890-ben itt Bécsben a 7. kerületi Bergstrasse 19-ben nyitotta meg pszichoterápiai rendelőjét Freud doktor. Azóta is folyvást emlegetik, hogy Bécs az öngyilkosság terén világelső. Azt az irodalmat, mely itt a századfordulón született, ez a meghasonulás, ez a tudathasadás villantotta fel. Nem akar tisztázni semmit. Tehetetlenségből kisírt, kivajúdott szépség maradt. Állóképek, a mozdulatlanság szépsége, igazi dekadencia. A szó, pusztán a szó gyönyörűsége.
Hugo von Hofmannsthal, eloltom a fényt. Eloltom a fényt, a kezem lágy, puha, s lehullik a világ, mint egy tarka ruha. Sötétbe merülök, pucéron, csak én, a mély leszek, s a mély az enyém. Csodák suhannak sűrű erdőkön át, erek fakadnak szívem bolyhainál, s bár fakadna sok még, szöknék virágban magam, nőnék világ szívében, hol közel és távol, egyenlő messze van.
Ez a végső relativizáció tökéletes életidegenséget teremtett az irodalomban. Valódi lárpurlárt, melynek stílus hangulatában benne van azért a kor emberi rajza is. Hatni is nyilván ezért hatott egykor, s hat azóta. Rainer Mária Rilkének a transzcendenciából, az égben fonnyadó kertekből hulló levelei alatt hullik a föld is, és tértelen magányba hullik vele a rajta élő ember.
Kavarognak a búcsúzkodó szélben, hullanak levelek, ringva száldogálnak, mintha ott fenn égi kertek hervadnának. Így hullik alá a súlyos föld az éjben, csillagok teréből, tértelen magányba. Így hullunk mind, nézd, hullik-e kéz is, s látod másban is, hullik és enyész. És mégis valaki gyöngéd lágy tenyérrel hullásunkat végig kíséri.
Ezek a versek a századfordulót az emberiség őszének, a magány korának festik. Bécs nem vált a századvégi német bohémiának olyan otthonává, mint München vagy Berlin. Levegőjében sok maradt meg évszázados tartózkodásából, a biztonság közérzetéből, egy nemes, értékőrző konzervativizmusból, melyhez az illesztékeit szétrázó modern világban a bécsiek fokozottan, szinte görcsösen ragaszkodtak. Azóta, hogy a németségen belül fölénybe kerültek a poroszok, az osztrákok fölnagyították különvalóságuk jegyeit, olyan tulajdonságokat, melyek tulajdonképpen nem osztrák, hanem délnémet, vagyis közép-európai sajátosságok voltak. Magas eszmetörténeti fejtegetőzés helyett elegendő, ha bedugjuk orrunkat egy bécsi konyhába. Egész Közép-Európa ott fog illatozni. A csehek talkedlije, az olaszok rizibizije, a szerbek lecsója, a lengyelek tarhonyája, s a mi gulyásunk. Maguk az osztrákok legfeljebb a Wiener Schnitzel márkanévben fölmagasztosult rántott borjú szeletet, s a sült sonka meg a rántott csirke eszméjét adták e közép-európai ínyenckedésbe. Ők még, nagy nyugalmukban, a várfalaik alatt táborozó törököktől is képesek voltak tanulni. Mint tudjuk, a kávézás szép szokását, de még a kifli ideáját is tőlük csenték. Ez utóbbit egy bécsi pékmester másolta le a török jelvényként díszelgő félholdról, mely ideig óráig a Stephansdom főtornyának, a Steffünnek a csúcsán is fennpompázott. Innen a délnémetesen ejtett Gipfel csúcs szóból ered a Gipfel kifli elnevezés. Azt meg még a legnagyobb kurucos dacosságban sem lehet eltagadni a bécsiektől, hogy mestereik a sütemény dolgában korszakalkotó újdonságokat teremtettek. Metternichnek ugyan sok magyar ellenes intézkedését nem lehet elfelejteni, de el kell ismernünk, hogy ő volt az egyik zahertorta megrendelője. A palacsinta őshazáján még vitatkozhatunk, de a rétes is mindenképpen bécsi születésű. Mintha a békeévekre nosztalgiával emlékező Krúdi Gyulánkat olvasnánk németül, Robert Neumann rajongó vallomásában, mely valójában nem más, mint szépírói zsenialitással illatosított recept.
Vagy almás rétes, fél kiló liszt, egyetlen tojással összetapasztva, de micsoda tojás ez, micsoda ősosztrák tyúktojta tojás. Bécsi hegyi forrás vizével fel kell verni, s erről a vízről is kár több szót vesztegetni, oly csodás. S az így nyert tésztát fél óra hosszat kell gyúrni, Istenem, micsoda kézzel. Egy igazi kezicsókolom kézzel, mely oly törékeny, mint amilyen kemény fogású. Aztán előkerül a fehér vászonkendő, ó, hogy győzik húzigálni az ellapított tésztát ezek a kezicsókolom kezecske ujjacskák. E szakértő ujjak alatt megsokasodik egy ilyen fél kiló tészta lepény. És akkor lép a színre az almareszelék, és mazsola töltet, de bölcsmértékkel ám, s a tudós asszony nem feledkezik meg a cukorról, és a bécsi kemény zsömléből maga reszelte prézliről sem. Mielőtt gondosan göngyölgetni kezdi, még egy utolsó bájoló pillantást vet erre a bűvös töltetre. Aztán, de nem, elég ennyi. Túlságosan fölizgattam magamat.
Ez a rétesnek szóló hódolat nem osztrák, hanem német írótól származik, aki csak eljátszotta az osztrákot. A tartós értékek biztos tudatában, a nemes konzervativizmus légkörében, a századforduló Bécsében nem sok vizet zavartak a fölszín nyugtalanjai. Nemigen keltettek figyelmet. Stefan Zweig emlékezése hihető, valós, s a 20. századi folytatást illetően lesújtó, de szomorúan igaz.
Jól, könnyen és gondtalanul lehetett élni a ma régi Bécsben, s az északi németek némi bosszúsággal és megvetéssel pillantgattak le ránk a dunamenti szomszédokra, akik ahelyett, hogy derék emberek módjára szigorú rendet tartottak volna, élvezettel merültek el az élet örömeiben, jókat ettek, színházakban is mindenféle ünnepeken ejtőztek, s mindenhez pazar zenét szolgáltattak. A német tüstikkájt helyett, mely végül is minden más népnek megkeserítette az életét, e mindenki mást megelőzni akarás mohó vágya, e folytonos önhajszolás helyett, a bécsi ember szeretett kedélyesen csevegni, meghitten együtt üldögélni, s mosolygós, könnyed türelmességgel, minden kényszeredettség nélkül hagyta, hogy ebben bárki részt vegyen. Élni és élni hagyni, Ez volt a híres bécsi alapelv, olyan eszme, mely szememben még ma is emberségesebb, minden nagyhangú kinyilatkoztatásnál. És ez az alapelv az élet valamennyi terében diadalmaskodott. Bár olykor kicsúfolták egymást, mégis békésen együtt éltek itt, szegények és gazdagok, csehek és németek, zsidók és keresztények. És még a politikai és társadalmi mozgalmak is nélkülözték azt az iszonyatos gyűlölködést, mely csak az első világháború mérgező üledékeként került bele a korvér keringésébe.
Ezeket a sorokat Stefan Zweig a II. Világháború megkeseredettségében írta, amikor már zsidó ember lévén nem élhetett szeretett városában. Nem tudhatta, hogy Bécs, mint az egészséges szervezet, helyreállítja rendjét, hogy emberi viszonyait tekintve Bécs ismét Bécs lesz. Nem csak az elébb leírt békés, belenyugvó mentalitás támad föl újra, de újraél az a színészkedő kedv is, mely a dolgokat halálosan komolyan vevő északi németeket oly nagyon zavarja. A bécsi életben a nyelvnek kiemelt jelentősége van. Hozzátartozik a színpadi teljesítményhez. A németek szótári korrektségű beszédéhez képest itt színnel, ízzel, dallammal, ezernyi nyelv mögötti jeggyel, jelzéssel telik meg a szó. Hogy csak a bitét emlegessem, melyet a bécsi eladó vagy pincérlánykák oly elragadó csücsörítéssel tudnak csábítóan felédrebbenteni, mint ahogyan kis idő múltán összeszorított ajkakkal a foguk köz szűrve tudják felét sziszegni, ha már túl sokáig ültél a pohárka söröd mellett, vagy már megvetted a vágyott portékát tőlük, hogy eredj tovább, add át a helyedet az új kuncsafnak, a színjáték új részesének. A nyelvit nem kevésbé fontos eleme a szellemi életnek sem, mint mifelénk. Közép-európai azonosság ez is. Valószínűleg abból ered, hogy etájt a nemzetek és a nemzetiségek a történelem nagyobb részében egymás mellett szorongva éltek, s hogy a közösségi tudat e folytonos megmérettetésben és veszélyeztetettségben szinte egyetlen támaszul, értékőrzőül, hagyományozható vagyonul a nyelvvel rendelkezhetett. Az irodalmi szó mögött ezért tárul ki széles jelentéstartomány, hiszen rengeteg sok minden nyelven kívüliségnek kell beleraktározódnia. Ezért lesz az irodalmi beszéd inkább hátteresen, hangulatilag érzékelhető, mint érthető. Ezért uralkodik itt az irodalomban bizonyos barokkosság, Biedermeieresség. Ezt a nyelvi barokkosságot elméletileg is megindokolta az a Karl Kraus, aki szatirikusan próbált azon szörnyűségek ellen hatni, melyekért Stefan Zweig bűnös századunkat tette felelőssé. Törvényszerű az is, hogy amikor századunk kíméletlensége a korábban elképzelhetetlen brutalitásig fajult, ez az irodalom végképp a nyelv védelmébe húzódott. Karl Kraus szava, ma újraolvasva, mintha ködökbe burkolózna, olyan világtávoli.
Átváltozás. Őszi hang, holdnak megsápadt nővére. Ki sír fölül elszállsz, világból kikelsz, szűz jegyese a rivalkodó szélnek, menekvő csillagzatok alatt lebegsz el. Szellemhívása vonzott-e fel magadhoz, homokvihar sodort-e vissza életedbe? Nézd csak, amott visz épp egy emberpárt az Isten újólag a megszentelt szigetre. Most tavasz van. Mámorok rebbenő hírnökeként szállt át világtelén egy aranyló lepke. Boruljatok le, s áldva hallgassátok, mély néma a föld. Könyről és kínokról csak ő felelhet.
Ez a távollét, ez a távolságtartás, vagy nevezzük földön kívüliségnek, kapcsolatban volt és van azzal a régi bécsi biztonságérzettel, mely a Habsburg ház tőszomszédságában élők érthető közérzete volt, s amelynek nem kellett e silány földi világ apró cseprő gondjaival, bajaival törődnie, bíbelődnie. Távolról sem érthetetlen, hogy a biztonságosan körülkerített világban legtisztábban fölhangzó emberi hangokat a zenészek, a komponisták szólaltatták meg. Amilyen arányosan tagoltan, diszonanciát és konfliktus sem eltagadva épült fel a város, és életerővel élt benne a bécsi ember, úgy hajlong, sugárzik, árad és sodor magával a zenéje. Glucktól kezdve mind, ez a zeneteremtő, csodálnivaló gárda.
Talán ez a mélyáram, e történelemből táplálkozó nyugalom állította talpra a várost a háború után. Ez a szememben mindig valami régi, századunktól idegen, avitt és mégis oly vonzó, és mondhatom-e, hogy andalító nyugalom és megnyugvás légköre. Múlt és jelen harmóniája, amennyire csak lehetséges ma, él Vindobónában. Közép-Európa sokszínű, egykor oly kevert nyelvű és vérű Bábelében, ahol ma a közös tudat egyik legvaskosabb pillére az aktív semlegesség, a felelős különállóság tudata. Hogy Ausztriában a zene után mindig csak másodhegedűs volt az irodalom, nem lehet vitatni. Mégsem csoda, hogy a szomszédból, Svájc német nyelvű részéből Max Frisch Ausztriára pillantott, és éppen Karl Kraust emlegette, amikor a reáliák, a gátlástalanságok világában, világunkban az irodalomnak szánt szerepet, az irodalom valódi és teljesíthető szerepét megjelöli. Max Frisch gondolatai mögött Bécs, a régi Bécs szelleme, a hitel és az ösztönző fedezet.
A szavak árfolyamáról. Tudom, amit Karl Kraus ebben az értelemben elkövetett, nem óvta meg Bécset semmitől sem. De talán túlzottan szerénytelenek vagyunk, hiszen nyugodtan felróhatjuk az irodalom érdeméül, hogy olyan szavakat, mint a hadakozás vagy a háború, legalábbis Európában már nem lehet vonzerővel felruházni. Errefelé a hadügyminisztereket honvédelmi minisztereknek nevezik. Ez is magától értetődően frázissá válik újra. Ezért kell az irodalomnak rátapadnia az idő ütőerére. Az irodalomnak, amíg csak élő, a nyelvet újra meg újra rá kell ébresztenie a valóságra. Ez a küldetése annak az irodalomnak is, amely nem óhajt közvetlenül beavatkozni az életbe. Feladata ez talán főképpen az ilyen irodalomnak. Kövessétek egyszer a frázisokat addig a pontig, amikor testé valósággá lesznek, mondja a Dantonban Büchner. Nézzetek körül, mindezt ti beszéltétek, ezt mondja az irodalom, amíg megérdemli a nevét. Ami ezen kívül esik, az sikerirodalom, belletrisztika.
Kedves hallgatóink, Ódor László műsora hangzott el a régi Bécsről. Közreműködött Farkas Zsuzsa, Bőzsöny Ferenc, Szokolai Otto. A szemelvényeket Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós és Ódor László fordította. A zenei szerkesztő Dobozi Borbála volt, szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Rendezte Egresi István.
Az irodalmi összeállítás 1987-ben készült és utoljára 1987. augusztus 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Zene és költészet a régi Bécsben. Kedves hallgatóink, Ódor László műsorát hallják.
Lett Bécs a zene fellegváros, nem mondjuk az irodalomé. Örök kérdés ez, melyre válaszul annyi mindent föl lehet hozni. Hogy kultúrák mezsgyevidékén fekszik, hogy a feudális környezet olyan biztonságot, sugalló világot teremtett itt, melyben mód és igény volt a zenélésre. Hogy a főnemesi udvartartásokban voltak zenészek és zenekarok, s volt zeneszerető és értő közönség is. Azon a tényen semmiképpen sem lehet vitatkozni, hogy a vegyes nemzetiségű bécsiek szépségvágya a nyelvtelen zenében talált közös hazára. Ez az igény, a zené már évszázadok óta munkált itt. Bécs a középkor szerelmes énekének, a Minezánnak egyik otthona volt. Fontos eseménynek számít aztán, hogy Maximilián császár 1498-ban megalapította az Engeknábent, a fiú kórust. Ez az udvari kórus naponta szerepelt a miséken, s alkalmanként ünnepi koncerteken is fellépett. Zenei igény alapját vetette meg a népben is. Brahms, Bruckner, Haydn, s még annyian töltötték gyermekkorukat e zeneközpontú közösségben. Schubert is. A 47 csoda év, a bécsi zenei géniusz első lobbanása éppen a német irodalom fényes felívelésének az idejére esett, 1781 és 1828 közé, s a bécsi zene ekkori ötös csillagzata, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert közül ő Schubert csüngött a legnagyobb odaadással e ragyogó kortárs német irodalmon. Ezen lelkesedésének része volt dalköltészete kibomlásában, de még zenei nyelvének a kialakításában is. Sikerekben oly sovány élete igazán dalaival váltott ki visszhangot. Kora klasszikus német költőit szólaltatta meg, legszívesebben és leggyakrabban Johann Wolfgang Goethét, akit feltétlen hódulattal övezett. Több mint 70 versét zenésítette meg. Egyetlen napon, 1815. augusztus 19-én 6 Goethe dalt írt. 17 éves volt, s ebben az egyetlen évben 150 dalt szerzett. Köztük a Vándor éji dalának első próbáját, mely nekem jobban tetszik, mint az ismertebb második.
Ki mennyeknek ura vagy, kint és fájást csillapítsz. Azt, kinek nyomora nagy, nagy kegyedben részesítsz. Harcomba jaj beletörtem, mire még a kín s a kéj. Béke, földem, fogadj be, ó magadhoz végy.
Az első Schubert dal születése egy évvel előzi meg e vers megzenésítését. Az első csoda 1814. október 19-én történt. Goethe játékos a rokka pergésével pergő verse váltotta ki az ifjú zeneszerzőből az első dallamot. A Gretchen am Spinnrad, a Margita rokkánál zenésen keringő szakaszai, Mein Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nie mehr und nimmer mehr, békém elveszett, a szívem nehéz, nem lellek soha meg, soha sem én. Az igazi nagy Schubert dal születésének ideje ez a mámoros nap, visszaemlékezésében ő használta ezt a szót. Ahogy Dietrich Fischer-Dieskau írta, a dibdáb rímelők után Goethe versei végre a tudás fölényét sugározzák. Schubert nem riadt vissza az olyan filozófiai súlyú Goethe versektől sem, mint amilyen a Ganymédész. Ez a dal kapcsolta össze végleg a még ismeretlen Schubertet és a dalait ismerté tevő híres énekest Mihály Fogt. Goethe a Ganymédészt az Olimposzra emelő Zeus mondáját egy nyári reggel látomásává szépíti.
Hajnali glóriádban hogy körülizzol tavasz, te drága! Ezer szerelem gyönyörével szakadt szívemre örök meleget szent ároma, végtelen szépség. Bár foghatnálak a karjaimba. Ó, kebleden feküszöm, ájulok, s virágait, füveit szívemre tolulnak. Keblem szomjú tüzét hűtögetett drága hajnali szél. A párás völgyből édesen ide szól a csalogányod. Megyek, megyek. Hova, ó, hova, föl, valami visz. Lefele szállnak a felhők, felhők hajnalok a sóvár szívhez, hozzám, hozzám. Az öletekben fölfelé, ölelten ölelni. Föl a kebledre, világok szíve, atyám.
Schubert Bécsében virágzott a dalköltészet. Zeneszerzők és félműkedvelők egymással versenve komponáltak dalokat, egy-egy vershez olykor többet is. Schubert Bécs zenei légkörében nem tett mást, mint úszott az árral. Divat volt klasszikus versek megzenésítése. Komponált hát zenét Aeschylus, Ossian, Petrarca, Dante, Shakespeare szövegeihez, s a németekéhez is. Klopstock nyelv és szellemújító életműve előtt 13 verse megzenésítésével tisztelgett, s épp így dallamokat szentelt kora klasszikusainak, a természetétől oly különböző Schillernek, s később a fiatal Heinének is. Leginkább mégis a weimari agmester hódolója maradt. Egyik költő barátja, von Schober, elküldte Weimarba Goethe dalait, de máig tisztázatlan okokból nem érkezett onnan semmiféle válasz. Ki tudja, eljutottak-e egyáltalán kottalapjai Goethe kezébe, vagy a gondos Eckermann titkár úr előválogatásának estek áldozatul. Köztük volt a talán legismertebb Goethe vers dala, az Erlkönig, a Rémkirály is.
Kivágtat az éjben a vadszelenát, egy apa rejti ölébe fiát, karjában tartja jószorosan, melengeti, védi óvatosan. Hova bújsz, fiam? Arcod oly zilált. Apám, nem látod a Rém királyt? Jaj, nézd, koronája, uszája van. Felhő csík szállott, kisfiam. Édes kisgyermek, jöjj velem, gyönyörűt játszom majd veled, folyópartján csupa tarka virág, anyám ad rád majd aranyruhát. Apám, apám, füledik sem ér, a Rém király halkan mit ígér? Maradj nyugton, kicsim, ne beszélj, száraz leveled zizzent a szél. Finom arcú fiúcska, jöjj én velem, puha lányaim várnak éjfelen, körtáncban ring sudár alakuk, elringat, elaltat, elhúz a daluk. Apám, nézd, ott a sötét csalit, mélyén Rém király lányait. Fiacskám, látom én, csak aludj, a szürke fűzek derengenek úgy. Szeretlek, vonz halovány alakod. Nem akarsz, ne várd az erőszakot. Apám, apám, visz már, de fáj. Jaj, bánt az a szörnyű Rém király. Az apa vágtat, borzongva remeg, s csak tartja a fuldokló gyereket. Nagy kínnal az udvarházig ér, karjában a kisfiú már nem él.
Schubertnek, aki tudott dalainak Weimarba küldéséről, ezzel a kísérlettel egyel több csalódásban volt része. Megszokta a csalódásokat, s látszólag nemigen törődött velük. Rendületlen hévvel járt a művész barátaival a bécsi vendéglőket, vidám volt és bohém, legalábbis látszólag. A költő Hoffmann von Fallersleben olyannak festette le, mint bármelyik bécsi bohémet, olyan embernek, aki mindig kényesen ügyel öltözetére, fényes cilinderben jár, bécsi hanglejtéssel beszél, és küllemével ellentétben mégis oly bohém, hogy még lakása sincs, hol egyik, hol másik barátjánál lakik. A barátságukért hálából beemelte az ő verseiket is költői tárába. Innen a személyes kapcsolatuk melegéből ered, hogy míg Rilpárczer, akivel szemben sosem tudott feloldódni, mindössze 3 verssel szerepel dal antológiájában, addig a költőnek olykor bizony gyengécske barátok, mint a pénzügyminisztériumi valóságos titkos tanácsos Franz von Schlechta úr, a cenzori hivatalt vállaló költőbarát Johann Mayrhofer, vagy lovakbarátja, akinél évekig lakott Franz von Schober, több tucatnyi verssel szerepel e dallistán. Összegeződik persze a Schuberti 600 dalban a felvilágosodás századfordulójának szinte teljes német irodalma. Mind szerepeltek benne, akik csak föltűntek a német költészetnek akkor annyi csillaggal ragyogó egén. Megjelent itt a rügeni lelkész Ludwig Rosengarten, a két Stolberg gróf, a Schlegel fivérek, a lübeki fűzfa poéta, Georg Philipp Schmidt éppen úgy, mint a század előbb bécsi divatköltőnője, a bécsi Szafónak dicsőített Gabriele von Baumberg, aki a mi Bacsányi Jánosunk felesége volt. Schubert egyszerűen beléjük szeretett, legtöbbször csak rövid időre, és sokszor akár egy nap alatt több versüket is átélte zenébe, felemelte őket az örök fénybe. Hiszen akkor a dalírás bécsi divatjában gondolta-e volna például a megbecsült Christoph Kufer, aki a német mise szövegét írta, hogy a zene szerzője révén nyeri el a vágyott hírnevet s az örökké valóságot. Ebbe a nagyöblű merítésbe belefért szépen korának legjelentősebb német irodalma is. Csak így lehetett képes rá, hogy egymástól teljesen különböző hangokat és hangulatokat is megszólaltasson. A forradalmi indulataitól szeszélyes, s végül romantikusan hősi halált haló Karl Theodor Körnert, a higgadt, racionálisan, pontosan szerkesztett Schilleri verset, az ódát, s épp így szöveghez illeszkedően és mégis egyénien zenésítette meg Friedrich Rückert éterien egyszerű nyelvét, mely olyan, mint egy szerelmes ima szövege barokkos ragyogásban.
Te vagy a csend, te vagy a csend, a béke, lágy sóvárgó rend, s az enyhe vágy. Megáldom most szívem, szemem, lakásodul gyötrelmemet, térj be hozzám, és csukd be jól magad után az ajtót. Házamból űzd ki mind a bajt, szívemben ne tűrd meg a zavart, lényeddel töltsd színültig lényem, fényeddel töltsd teli egészen.
A barátok nagyon jól tudták, hogy Schubert élete ingája végletek között leng. Mayrhofer, a költőbarát, ezt írta róla később. Lényében törékenység keveredett durvasággal, élfajhászás, szigorú hűséggel, a társaság öröme a magány mélabújával. 1822-ben a Hámor szimfónia komponálásának évében papírra vetett allegórikus önéletrajzában Schubert is így írt önmagáról. Amikor csak fájdalmat akartam énekelni, szerelmes dal tört elő belőlem. Mindig két része szakított engem, a szerelem és a fájdalom. Ennek a belső feszültségnek, a bizonyosságon belül tátongó ürességnek ellenszere volt az akart harmónia, a béke népdalos imádása, áhítása. Az a vágy, mely a kordivatos költőjének, Ludwig Heinrich Christoph Hölty-nek a versében megragadta. Akarni kell a tavaszt, akarni kell, hogy viruljanak a virágok meg a fák. Ezt mondja, magyarázza, szinte szájba rágósan.
Tavaszi dal. Az ég oly kék, a völgy oly zöld, gyöngyvirággal teli a föld, és kankalinnal tarkál. A rét alja már oly tarka, és minden reggel tarkább. Ezért mind, kit május éltet, jöjjön, csodálja a rétet, s áldja jóságát az Úrnak, mitől fénylik föld az égig, s fák és virágok virulnak.
30. éve körül, mintha érezné a halál közellétét, komor színek tűnnek föl dalai hangulatában. Vonzódik a reménytelenség sötétjéhez. A fiatal költő, sziléziai muzsikus és énektanár Heinrich Panofka dekadenciájában él. Így énekeli az őszt. Úgy húznak a felhők komolyan, sötéten, tünedeznek a csillagok mennyei kékben, mint égen a csillagraj menekül, úgy tűnik az élet reménye belül. Mintha halni költözött volna 1828. szeptember 1-én külön lakásba, mintha elbújt volna barátai folyton tarkán és vidáman hullámzó körei és összejövetelei elől, a Kettenbrücke Gasse 6-os számú ház második emeleti kicsiny lakásába, a Winkel unter der Erde, a föld alatti szeglet magányába, három apró szoba csöbbelépővel. Ma múzeum van itt. A legnagyobbik, deszkapadlós szoba közepén kecses, karcsú derekú, lakkozott hátú zongora áll, Heinrich Elverkember bécsi műhelyében készült. Mennyit ülhetett előtte Schubert, emberi szóra, keresve várva, éteri visszhangot. 32 évesen váratlanul érte a halál. A halálos ágyán megragadta bátyja Ferdinánd kezét, és suttogva ezt kérdezte. Du, was geschieht denn mit mir? Mondd, most mi történik velem? A gyászmisét Anselm Hüttenrekmiemjével és Grillpácel közreműködésével a belvárosi Augustiner Kirche fehér, karcsún fölfelé sugárzó oszlopai között tartották meg. Ott, ahol életének egyetlen igazán komoly sikerének örvendhetett. 17 évesen a német mise előadásának. A Weringer Ortsfriedhofban ez áll a sírkövén, Grillpácel emelkedett fogalmazásában. Nagy kincset temetett itt el a zeneművészet, de még nagyobb reményeket.
Részlet Dietrich Fischer-Dieskau a Schubert dalok nyomában című könyvéből. Schubert életéről alapjában nem sok mondani valónk lehet. Teljességgel belső élet volt ez. A komponálás kényszere határozta meg. A komponálásé, melyel életének is formát keresett. Amit ő maga nem élhetett meg, képzeletével pótolta. Ezért fordulhatott olyan szeretettel a költőkhöz. Ők adtak neki ösztönzést és buzdítást, általuk ismert meg olyan képeket, formákat, eseményeket, amelyekről máskülönben nem tudott volna. A szavak birodalmába lépett, bensőséges kapcsolatba került velük, s erre csak azért lehetett módja, mert önmaga, a saját élete sohasem vette igénybe teljesen. És költészet a régi Bécsben. Kedves hallgatóink, Ódor László műsorát hallották. Közreműködött Farkas Zsuzsa, Bőzsöny Ferenc, Szokolai Ottó. A szemelvényeket János István és Ódor László fordította. A zenei szerkesztő Dobozi Borbála volt. Szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Rendezte Egresi István.
Az irodalmi összeállítás 1987-ben készült, és utoljára 1987. augusztus 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. A pontos idő